Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva fohászkodjunk. Irgalmazz, Úristen, immáron én nékem, irgalmazz, Úristen, immáron én nékem, mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned nyugszik, Uram, az én szívem. Szárnyad alá vetem az én reménységim, míg elmúlnak tőlem az én ellenségim, s míg eltávoznak tőlem az én bűneim, csak Te benned lésznek, Uram, az én örömim. Ezért hozzád kiáltok, hatalmas Úristen, mert nincsen én évélem, ki már jót tegyen, én ellenségeimtől engem ki megmentsen, s az én dolgaimban ki jóra vihessen. Magasztalt fel a Te nevedet közöttünk, mint örökké, ki teremtettél, igazgatsz, és fenntartasz mindeneket. Amen. Kedves testvérek, lelkünk épülésére János evangéliumából olvasom az ígét, leülve hallgassátok azt nyitott szívvel és figyelemmel. János evangéliumának 10. részéből hallgassuk Isten igéjét, a 11. verstől a 16. versig, majd a 27. és 28. verset, melyek így hangzanak. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is vezetnem kell, és hallgatni fognak a hangomra, s akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. És én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Isten tegye áldottá ezt az ígét, hogy maradjon meg a mi szívünkben, és teremjen jó gyümölcsöt. Fennállva ezért imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztusban Te gondoskodsz rólunk, mint jó pásztor, terelgetsz bennünket, hívsz és vezetsz. Ó, könyörülj rajtunk, mert mi olyan sokszor lázadunk a Te akaratod ellen, elkerülünk Téged, távol vagyunk Tőled. Segíts, hogy ma egészen közel kerülhessünk hozzád, és találkozhassunk veled, és ez a találkozás jelentsen egy új életet, erőt, vigasztalást, gyógyulást, kinek mire van ma szüksége. Megnyitjuk a mi szívünket, és figyelünk rád, és adj kegyelmet, hogy az engedelmesség lelke legyen bennünk, hogy megtarthassuk a Te szavadat. Kérünk Téged, jöjj Szentlélek Isten, adj világosságot nekünk, s taníts az igazság ösvényeire, s hadd járhassunk a mi Urunknak kedvébe. Jézus, tisztítsd meg a mi szívünket, ahogy énekben is kértük ezt, könyörülj rajtunk, hogy így semmi akadálya ne legyen a rád figyelésünknek, a veled való egyé lételünknek. Amen. Istenünk üzeneteit ma délelőtt az előbb felolvasott bibliai részből olvasom. János evangéliumának 10. részéből a 11. vers így hangzik. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Foglaljatok helyet. Kedves testvérek, a mai nappal Böjt első vasárnapjához érkeztünk, ami azt jelenti, hogy vége a farsangolásnak, az álarcos báloknak, a képmutatásnak. A Böjt az álarcok letevésének az ideje, amikor mély önvizsgálatot tartunk, hogy az Istennel való közösségünk akadályai eltűnjenek. A Böjt nem éhségsztrájk, nem fogyókúra, nem fitnessprogram, vagy tavaszi testméregtelenítés. Az valami egészen más. Legalábbis a Biblia tanítása szerint a Böjt az Isten keresésnek az ideje, és ha valamiről le is mondunk, azt azért tesszük, hogy Jézussal találkozhassunk, és különösképpen is az ő szenvedéseire gondoljunk. Éljünk ezzel a lehetőséggel, hogy így ez a bőti időszak nagy áldás legyen a számunkra. Jézusra gondolunk tehát, és ma a felolvasott ige vezessen bennünket Jézushoz közelebb. Jézus így jelenti ki magát nekünk az isteni kijelentés szavával, hogy én vagyok a jó pásztor. Az elmúlt időben felújítás volt a mi templomunk alaksorában. Egy baba-mama szobát újítottunk fel, és ott dolgoztak a mesteremberek, és közöttük az egyik már évek óta rendszeresen dolgozik nálunk, de tudom róla, hogy nem jár templomba. És úgy beszélgettünk erről, hogy miért is van ez, hogy olyan jól el van ez nélkül, a vallás nélkül, a hit nélkül, az Isten hit nélkül, mert ugye más hit nyilvánvaló jelen van az életében, mert hisz mindenki hisz valamiben, mindenki hívő ember itt ezen a földön, csak nem mindegy, hogy miben hiszünk, tehát ő nem hisz az Istenben, és nem hisz Jézusban. És a beszélgetésünk során kiderült az, hogy azért nem hisz, mert nem is tudja, hogy kicsoda Jézus. Nem is tudja azt, hogy ő mit veszít azzal, hogy nem hisz Jézusban. És úgy ezen elgondolkodtam, hogy tényleg de sokan nem is tudják, hogy kicsoda Jézus. Mert amit úgy általában lehet hallani, hát az nagyon, nagyon kevés és nagyon gyenge dolog. Ugye a régi képeket, amiket a Biblia használ, már a modern ember, a mai ember nem érti. Ezt a bibliai fogalomtárat már, mivel nem mindennapi, nagyon távol van tőle, és nem érti. Az új próbálkozások, amelyek pedig, mint például, hogy Jézus Krisztus szupersztár, ez egy modern dolog, ez már közel van az emberekhez, de ezt már úgymond értenék, de ez meg annyira kevés, és annyira csak a káprázatról szól, hogy a lényeg tulajdonképpen nincs is benne. És ezt a címet viselő rock opera és film, ugye valahogy nagyon nem arról beszél, mint ami a Bibliában kijelentetett, hogy kicsoda is Jézus Krisztus. Úgyhogy mi maradjunk a bibliai kijelentésnél, de Isten szent lelkének segítségével próbáljuk jobban megérteni, hogy kicsoda Jézus, hogy legyen nekünk kedvünk az ő követésére, meg a róla való beszédre is, azaz a bizonyságtételre ebben a körülöttünk levő világban, hogy egyre többen megérthessék, hogy kicsoda Jézus. Természetesen csak úgy tudunk majd róla beszélni, ha mi magunk értjük őt, és a szívünkbe fogadva, a szívünkbe rejtjük. Tehát ma nézzük, hogy kicsoda Jézus, így mondja önmagáról, én vagyok a jó pásztor. Mit kell nekünk tudni a pásztorról? Hát a legfontosabb, amit Jézus is kijelentett, hogy a jó pásztor életét adja a juhokért. Az egész bőti időszak tulajdonképpen ennek a hangsúlyozása, hogy Jézus életét adta értünk. Az ő szenvedés történetére koncentrálunk. Maga a pásztor élet a bibliai időkben egy nagyon kemény foglalkozás volt. Egyáltalán nem olyan idillikus, mint ahogy néha operettekben vagy egyéb helyeken ezek úgymond megjelennek, hogy milyen szép a pásztor élet. Hát az nem egészen így volt, mert a Jézus korabeli Palesztinában élő pásztoroknak harcolni kellett a ragadozókkal, medvékkel, oroszlánokkal, aztán a rablókkal kellett megküzdeniük, és hát a mindennapi élet is rengeteg munkát és törődést jelentett, hiszen nagyon kevés jó füvű legelő van azon a területen, és hát bizony nagyon sokat kellett ezért fáradni, hogy ezeket a jó legelőket megtalálják. Tehát az a 23. Zsoltárban levő gyönyörű szép kép, az nagyon ritka volt ténylegesen ott a valóságban, és a tiszta vízforrás az meg még ritkább volt, még a fűnél is ritkább volt, úgyhogy nagyon kemény munka volt a pásztori feladat elvégzése. És sokszor az életüket kellett kockáztatni a nyájért a pásztoroknak. Na, ezt a tapasztalatot említve Jézus kijelenti az ő földre jövetelének értelmét és célját, ő életét fogja adni az ő juhaiért. Ő nem béresként kezeli a nyájat, hanem gazdaként. Ugye a béres csak a maga hasznát keresi és lesi, és ha lehet, még csalással is a gazda rovására próbálja biztosítani önmagának a minél nagyobb nyereséget, mert a béres úgy tekint a nyájra, mint haszonszerző helyre, mert a juhok nem a tulajdonai. És bármi próba jön, vagy nagyobb erőfeszítés, akkor elfut, mondja Jézus, és ez tényleg így volt akkor. A béresek meghátráltak, ha jöttek a vadállatok, aztán megvonták a vállukat, mikor a gazda kereste a juhokat, hogy hova lettek, hát elragadta a vadállat, elvitte a rabló, ez van. Tehát a béres kiszolgáltatja a nyájat az ellenségnek, de Jézus egészen más, mert ő szereti a nyáját. Sokkal jobban szereti a nyáját, mint önmagát. Ezért kiszolgáltatja önmagát az ellenségnek, csak hogy a nyáj életben maradjon. És ez az ő kereszt halálára utal, és abban lett teljessé. Az ő önmaga odaadása, kiszolgáltatottsága, és az, hogy még az életét sem kímélte, még amikor kísértették, sem hallgatott a szóra, hogy szállj le a keresztről, mentsd magadat, mutasd meg a hatalmadat. Jézus nem szállt le a keresztről, mert a juhokat akarta menteni, és a hatalmát éppen abban mutatta meg, hogy fönnmaradt a kereszten. Mert nem az volt a erőnek a jele, hogy leszáll a keresztről, az könnyű lett volna megcsinálni, testvéreim. Mert aki szélnek, tengernek, betegségeknek, démonoknak parancsolt, az az Isten, mint Jézus Krisztusban megjelenő Isten, meg tudta volna azt is tenni, hogy leszáll a keresztről. Az igazi erő az volt, hogy fennmaradt a kereszten. És Jézus így szerette a nyáját, hogy inkább meghalt érte, hogy egy is a nyájból elvesszen. Tehát Jézus nem csak kockáztatta az életét, hanem oda is adta az övéért. És ő egy olyan jó pásztor lett így ezáltal, akinek a juhok tulajdonaivá lettek. Mert azzal, amikor ő meghalt a kereszten, akkor fizetett a juhokért. Akkor megvette, megvásárolta szó szerint a juhokat, akiknek ára volt, és ez volt az ár, az ő élete. A pszichológusok azt mondják, hogy az egyik legerősebb ösztönök közé tartozik bennünk az, hogy szeretnénk valahova tartozni. És nagyon fontos éppen ezért mindenféle közösség, amely körülvesz bennünket. Ugye legelőször is maga a család, mint közösség, hogy oda tartozunk, egy családhoz tartozunk. Némelykor és némely családnak ez nagyon, nagyon erőteljes, hogy mi ebbe a nagy ősi református családba tartozunk. Jó is ez, hogy legyen identitás tudatunk, hogy nem akárkik vagyunk, szükségünk van erre. De aztán ugye van, hogy különösen a tinédzserek egyszer csak miért nem, ki tudja, ugye, de föllázadnak ez ellen, a közösség ellen, a család ellen, és semmi se jó, ami otthon van. Mindig máshova vágynának, mindig máshol szeretnének lenni, csak éppen otthon nem. És akkor más közösségek keresnek, klubokat, esetleg bandákat is, vagy egyéb helyeket, akár sportban, akár szórakozásban levő közösségeket, és hát bizony, ez azért van, mert ő bennük is ott a vágy, hogy akarok valahova tartozni. Sajnos nagyon sokszor rossz helyre csapódnak ilyenkor fiataljaink, de idősek is, mert mindig vannak rossz indulatú emberek, akik ezeket a lehetőségeket, meg ezt a korszakot kihasználják, félrevezetnek fiatalokat, időseket egyaránt. Bizony, nagyon sok baj származik abból, és sok tragédia is, ha valaki sehova nem tartozik, vagy pedig hát nem jó helyre tartozik. De ez egy nagyszerű jó hír, amit ma itt hallhatunk, hogy Jézus az életét adta, hogy ő hozzá tartozzunk. És lehet, hogy meginog egy családi kötelék, meginog egy baráti közösség, régi barátok elhagynak, osztálytársak elfeledkeznek rólunk, munkatársak is, akikkel talán évtizedekig együtt dolgoztunk. Tehát meginognak ezek, de egy nem, egy soha. A Jézushoz tartozás az nem inog meg soha, mert Jézus megvásárolt bennünket, hogy tulajdonaivá legyünk, hogy hozzá tartozunk, és ezért ő azt mondja, ne félj, én veled vagyok, én nem foglak elhagyni, én nem foglak téged soha elfelejteni, én rám mindig számíthatsz, ha minden elmúlik is itt a földön, de az, amit én tettem, a tulajdoni jog nem fog megváltozni, amellyel én elpecsételtelek magamnak. És ez az elpecsételés megjelenik a keresztségünkben már. És megjelenik majd itt a megterített asztalnál, az úrvacsorában is. Hogy azt mondja Jézus, enyém vagy, megvettelek téged, örülj. A jó pásztor védi a tulajdonát, ezért örülhetnek az övéi. Itten farkasra tesz említést az Úr Jézus, és azt mondja, hogy én szembeszállok a farkassal. A farkas ugye a sátánt jelenti a bibliai jelképek között, és ez a farkas öl, rombol, pusztít, lop, hazudik, szétdobál, szétkerget, mert ez a természete a sátánnak. És tudnunk kell azt, hogy a sátán a lelkünkre pályázik. Arra éhes farkas ő. Azt szeretné megkapni. És az, hogy elveszi a javainkat esetleg ténylegesen tolvajok által, az, hogy elveszi az egészségünket betegségek által, ezek mind csak jelzések arra a nagy vágyra, hogy a lelkedet akarja, és a lelkünket akarja megkaparintani, elpusztítani, tönkretenni, kárhozatra juttatni, mert ez a természete, mert tudja, hogy ő maga oda fog jutni az örök kárhozatra, a tüzes tóba, és minél többeket magával akar rántani ebbe a pusztulásba. De azt olvassuk János apostol levelében, hogy de Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Igen, Jézus megakadályozza a farkasnak pusztító munkáját, és Jézus szembeszállt az ördöggel, és a kereszten egy nagy csata zajlott, ami az ő vereségének tűnt, de igazából ez az ő nagy győzelme lett, és az a feltámadásban lett nyilvánvalóvá, hogy tényleg Jézus nem vesztett a kereszten, hanem győzött a sátán felett. De addig is, még ez a győzelem nyilvánvaló és végleges nem lesz, addig a sátán, mint pusztító, mint megsebzett fenevad, szét akarja széleszteni a nyájat, szét akarja kergetni, így mondja Jézus, mert tudja, hogy a nyáj, ha együtt van, azzal nem bír el. Mert a nyáj egységében, imádságában, szeretett közösségében, szolgálatában olyan erő van, hogy azzal nem bír el. És nézzétek, így van, nem? Hogy az egyházat mennyit támadták már, az Isten népét. Hányszor akarták kipusztítani az egyházat, semmivé tenni, és nem sikerült. Ideológiák és rendszerek, amelyek üldözték az egyházat, és hatalmasságok, mind eltűntek a történelem színpadáról, és az egyház van ma is. Mert Jézus megtartja az övéit, és egybegyűjti azokat, és akik hallgatnak a hívó szóra, és ott vannak a testvéri közösségben, együtt imádkoznak, és szeretik egymást, azt mondta Jézus arra, hogy még a pokol se tud hatalmat venni rajta, és a gonosznak minden tüzes nyila megoltódik benne. De ahol széthúzások vannak, ahol pletykák vannak, ahol rossz indulatú megjegyzések vannak, ahol önigazság uralkodik, ott a sátán szabadon tud munkálkodni, és ott nagy bajokat tud okozni. Hát bizony a sátánnak éppen ezért a célja a családnak a szétkergetése és megrontása, aminek olyan szomorú tapasztalói vagyunk. Éppen mostanában döbbenek rá arra, hogy mondjuk van 10 hittanosom egy csoportban, akkor abból csak 2 gyerek él olyan családba, amelyikben apa és anya kezdetettől fogva, mondjuk ugye már 10-12 év óta együtt vannak. A többi 8 gyerek már mindenféle elvált kreációkban élnek, de néha olyanokban, hogy már követni se tudom, mikor elkezdi mondani a kicsi gyermek, hogy neki hány testvére, hány féltestvére, hány mostoha testvére van. Sokszor már ezek a fogalmak se állnak úgy össze, hogy az 5 gyerek közül ez hogy is oszlik el, és hogy lesz valakinek egyik napról a másik napra 10 éves testvére, amit neki nagyon nehéz feldolgozni ám. Nem olyan könnyű ezt, hogy nem megszületik egy kis bébi, hanem egyszer csak egyik nap nincs, másik nap pedig már van egy 10 éves testvérem is. Meg még egy harmadik is, meg most születik a következő. Testvéreim, az ördög szétdobáló, dobálja szét a családokat szörnyű módon, mennyi fájdalmat, keserűséget, csalódást hoz ez. De testvéreim, akik ragaszkodnak ahhoz, amit az Isten egybe szerkesztett, azok előbb-utóbb meg is tapasztalják annak erejét és áldását. De hát ugyanígy van a gyülekezeteknek a közössége is, hogy ott is munkálkodik a szétdobáló, és bizony nagyon akarja távol tartani az Isten tisztelettől, a Biblia órától az embereket. Csak ne menj oda, mindig legyen valami fontosabb dolog, mindig legyen valami, ami miatt elmaradsz. Vigyázzatok erre, testvéreim, mert a farkas szerte jár, hogy keresi, kit nyelhetne el. Az egyik szolgálati helyemen is volt egy ilyen esetem, hogy jöttek bibliaórára az atyafiak, és akkor azt mondotta az egyik nekem, hogy tiszteletes úr, ma rövidebb legyen a bibliaóra, mert kezdődik a kedvenc sorozatunk, és én arra haza akarok érni. Ugye, hogy mi a fontosabb, a testvéri közösség, az ige, vagy a kedvenc sorozat? Vigyázzatok erre, testvéreim, ti magatok is. Jézus azért jött, hogy egybe gyűjtse, összehozza az öveit, hogy azok legyenek együtt, mert abban hatalmas erő van. Jézus, a jó pásztor, azért jött tehát, hogy egybe tartson bennünket, összekössön minket. A juhoknak Jézus mellett kell maradni, mert ott vannak biztonságban. A jó pásztor aztán azt mondja Jézus magáról, ismeri az övéit, mégpedig név szerint ismeri az övéit. Jézusnak nem csak egy nagy tömeg vagyunk, és nem is csak egy sorszám vagyunk. Én egyszer hallottam egy ilyen beszólást egy kórházban, hogy az ötöskének egy injekciót. Milyen fájdalmas ez, mikor az ember egy ötöske lesz abba a kórterembe. Amikor egy eset lesz, amikor már nem egy ember, nem egy lélek. Persze én megértem az egészségügy helyzetét, meg az ápolóknak a alulfizetettségét és motiválatlanságát, minden. De testvéreim, mégis milyen fájdalmas ez. És ugye hányak átélték azt, és hát ugye erre már nem is akarok hosszan beszélni, amikor belevéstek egy sorszámot valakinek a kezébe a koncentrációs táborba. Annyira csak egy szám lett, hogy már csak nem is ötöske, hanem csak egy hatjegyű szám esetleg. De Jézusnál nem így vagyunk. Ő nagyon jól ismer bennünket, és tudja, hogy kik vagyunk, és nagyon fontosak vagyunk neki. Úgyhogy mi van ott belül a lelkünkben, és mit érzünk? Jézusnak sose leszünk csak egy eset, hanem mindig lélek maradok. És éppen ezért olyan jó ő hozzá tartozni, és vele lenni. Ő ismer engem. Jobban, mint önmagamat. Annyira ismer. És tudjátok, mi az érdekes? Az, hogy ennyire ismer, és mégsem fordul el tőlünk. Ismeri a gyöngeségeinket is, ismeri az indulatainkat, a kifakadásainkat, a bűneinket, ismeri a bennünk levő indító okokat, a motiváltságunkat, a vágyainkat is ismeri Jézus. És mégsem vet el. Áldott legyen a jó pásztor ezért, hogy mégis mellette maradhatunk, pedig ismer bennünket. Mert testvéreim, mi úgy vagyunk ezzel, hogy ha ismernénk egymást, már rég elküldtük volna a másikat. Talán jó is, hogy nem ismerjük igazán egymást. Mert mi olyanok vagyunk, hogy na, elegem van belőled, ja, ha te ilyen vagy, akkor csá, mondanák a fiatalok, ugye? De testvéreim, Isten szeret bennünket, noha tudja, hogy kik vagyunk. És ugye mi itt egymás előtt éppen ezért álarcot hordunk. És különféle álarcaink vannak. Van gyülekezeti álarcunk is. Amikor ide belépünk, akkor fölrakunk egy állarcot. Az egészen más, mint a munkahelyi állarc. Itt sem mutatjuk igazán, hogy kik vagyunk, meg ott se. És egészen más az arcunk otthon. Ezt most nagyon őszintén gondoljátok végig. Ugye mennyire igaz, hogy mennyire mást mutatunk itt, mást az utcán, a baráti közösségbe, esetleg haverok között, mennyire más mutatunk otthon. Mi lehet, hogy nem látunk az állarcok mögé, de Isten igen. És ahogy mondtam, ha én oda látnék, hú, de nehéz helyzetbe kerülnék. Meg ha mi egymás állarcai mögé látnánk, akkor nagy baj lenne velünk biztos. De Jézussal nincs baj. Ő tudja, hogy állarcot hordunk. És mögéje is lát, és mégis szeret. Ezt is megpecsétli most a szent jegyekbe, hogy úgy szeretlek téged, ahogy vagy. De azért el kell jönni az időnek, testvéreim, hogy egy arcunk legyen. Egy Krisztus arc. Mindenhol. Itt is, otthon is, a héven is, a munkahelyen is, az osztályban is. Egy arc legyen csak, hogy levessük az állarcokat, és valóban ne csak a búsók vessék le a rémisztő állarcaikat, hanem mi is vessük le, hogy legyen vége a nagy farsangnak, amit minden nap életnek nevezünk. Jézus ezt szeretné, de most azzal vigasztal minket, hogy ő mögénk jelent az állarcnak, és szeret. És vezeti ezt a nyájat, még azt erősíti meg, hogy én szólok az enyéimhez, én eligazítom őket, és hát bizony kell rendreutasítás is. A nyájakat rendezni kell, a nyájat rendezni kell, mert hát vannak ott különfélék, ugye ahányak vagyunk, annyifélék vagyunk a nyájban mi is. Ott is az egyik kajlafülű, a másik öklelős, a harmadik csellengő, szóval nagyon sokféle a nyáj. Ez már biztos, mint ahogy mi is itt nagyon sokfélék vagyunk. Az előbb említett jelzőket lehet, hogy be is tudnánk azonosítani magunkra nézve, és ezért néha kell, hogy a pásztor a botját úgy a rendreigazításra is használgassa, de jó dolog azt elfogadni, amikor esetleg a pásztor megfed, és azt mondja, na ezt így tovább te ne csináld, mert baj lesz belőle. Jó elfogadni a pásztor fegyelmező szavát is, kár lázadni ellene, mert ő úgyis véghez viszi bennünk az ő tervét és akaratát, ha az övéi lettünk, és megvásárolt bennünket, mert olyan drága árat fizetett értünk, hogy neki nem mindegy, és nem fog hagyni bennünket, hanem addig fog terelgetni, lehet, hogy nagy károk árán is, de nekünk oda kell simulni ő hozzá. Ugye a 100. Zsoltár olyan szépen mondja, hogy öröm és hálaadás legyen a szívünkben, mert az ő legelőjének nyája vagyunk. Tehát akarjunk mellette maradni, testvéreim, mert tényleg életveszélyes dolog pásztor nélkül lenni a legelőn, és számunkra is halálos dolog Jézus nélkül élni. Ez életbe vágó dolog, hogy megismerjük őt, és hogy felismerjük az ő hangját. Kedves testvérek, egyszer egy utazó megfigyelte, hogy az itatóhoz ott Közel-Keleten három nyáj érkezett egyszerre. És ő, aki csak olyan turista volt ugye ott, fogta a fejét, hogy hú, mi lesz ebből, ez a nyáj, ez a három nyáj összekeveredik. És hát tényleg össze is keveredett a három nyáj. A három pásztor megitatták a nyájakat, így összekeveredve, szépen összehangolt munkával, de mi lesz most, gondolta a mi barátunk, de a pásztorok nem nyugtalankodtak, hogy mi lesz ebből, hanem mindenki elindult a maga útján, egyik erre, másik arra, harmadik amerre, mikor végeztek az itatással, és akkor egyszer csak nagyokat kúrjantva mentek egyre távolabb, és az történt, hogy a nagy össze-visszaságból mindegyik juh tudta, hogy merre kell menni, mert ismerte a pásztorának a kúrjantását, a hangját. Egy bárány se keverte ezt össze, hanem mindegyik a maga pásztora után szépen elindult. Ennyire valóságos ez a mindennapi életben, és kell nekünk is lelki módon így megélni, hogy ismerjük meg a mi pásztorunknak a hangját, Jézusnak a hangját. Tudjátok, nagyon sokféle hang hallatszik felénk e világból. Sokféle hang jön felénk. Szirén hangok ezek, amelyek el akarnak kábítani, csábítani. Lehet ez a már említett sorozatok, filmek világa. Van, aki ebben az álomvilágba él, napi 3-4 sorozatot végignéz, és ebbe a ködbe vész el szépen, aztán lassan. Mert hisz a valóságos élet azért nem olyan, mint ezeknek a sorozatoknak a világa. Van, akit a kütyük világa és hangja kábít el. Tudjátok, milyen komolyan, ez 16 éves lánytól szülei elvették a kütyüt, az okostelefon. Büntiből, ugye így szokták ezt mondani, mert valami nagyon rossz tanulmányi eredménye lett. És ez a lány egész szombaton sírt, szó szerint reggeltől estig sírt, és jajgatott, és azt mondta, nincs életem. Ennyire a hangja, ennek a kütyűnek a hangja, világa betöltötte őt, hogy nincs életem. Hittan könyvben, nem tudom, a tiszteletes úr ezt csináltam már, mik a kincseid, ugye van egy ilyen anyagunk, a kincsed, írd le, munkafüzetben leírja a gyerek, az okostelefon, Xbox, a kincs. Ennyire hamis hangok is lehetnek az életünkben. De lehet nagyon sok más egyéb is, szórakozás is. Lehet a divat hangja az, a trendi, ahogy ma mondják. Lehet az osztálytársak üres dumája ez a hang, ami félrevezet. Vagy a saját magunk önigazsága, az egónknak a hangja, hogy itt nekem van igazam, itt nálunk mindig nekem van igazam. Lehet, hogy nem ilyen asztalt verve, így is lehet. Sokan így csinálják, már pedig nálunk az lesz, amit én mondok. És ráüt az apa az asztalra. Ha nem elég, akkor ad egy nagy nyaklevest is a feleségének, vagy a gyerekeinek. Mert az lesz, amit én akarok. Micsoda hamis hangok ezek. Bizony a világtesti hamis vágya is, pénzszerelme vagy hatalom. Ó, mennyi minden félrevezethet bennünket. De testvéreim, ez mind a pusztulásba vezet. Ez a halálnak a hangja. És csak egy hang vezet az életre. A Jézus hangja. Ezért olyan fontos, hogy mi olvassuk az ígét, a Bibliát, hogy az agyon lelkünkben világosságot, hogy járjátok gondolkodásmódunkat, annyira éljen bennünk az Isten igéje, mert a gondolatainkból származnak a cselekedeteink, és a cselekedetedből áll az életed. És bizony mennyire jó, hogyha a pásztor hangja tölt be minket. Testvéreim, a bőti időszak legyen az odaszánás ideje ebben a 40 napban nektek. És én hadd kérjelek benneteket arra, hogy szánjatok oda időt az életetekből most. Tudatosan, nagyon elhatározottan, nagyon egyértelműen, hogy én mostantól kezdve odaszánok 15 percet Ugye nem mondtam sokat, mi az a 15 perc? De tedd meg, szállj oda 15 percet a napjaidból, hogy Bibliát fogsz olvasni. Ha eddig ezt nem tetted, ha már eddig olvasnál 15 percet, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit emeld ezt. Mert időt kell arra szánni, hogy Isten ígéje a gondolataidat átjárd, és hogy gyakorlatod legyen abban, hogyha kint vagy a világban, akkor is halld a pásztor szavát, hogy mit mond, mit kell tenni. És tudod, minél jobban odafigyelsz majd rá, annál jobban fogod szeretni, és minél inkább szereted, annál könnyebb lesz megtartani azt. És nem lesz nehéz a pásztornak való engedelmesség, hanem gyakorlatot szerzel benne. Folyamatos figyelésre van szükségünk. Kevés az, hogy vasárnap eszünk egy kicsit lelki kenyeret, itt táplálkozunk. Minden nap táplálkoznunk kell, testvéreim, mert úgy van ez, mint a közlekedésben, hogy sokan baleset után azt mondják, hogy hát nem is tudom, hogy került oda az az autó. Na igen, ez az egy pillanat volt az, hogy nem figyeltél oda, és már oda is került az az autó, aminek nekiütköztél. Hát így van ez, hogyha csak egy pillanatra is kihagyunk, akkor már karambol lesz belőle lelki módon is. Ezért fontos az nekünk, hogy ez a bőti időszak erről szóljon, egy nagyon tudatos és folyamatos odafigyelésről szóljon, azonosulásról szóljon, hogy egyre teljesebb lehessen Jézus áldása rajtunk. Tudjátok, ha már közlekedést említettem, meg kell említenem azt, hogy az autópályán mindig vannak ilyen felfestések, hogy követési távolság. És akkor az ki van írva, hogy legalább kettő ilyen csikot ugye lássál magad előtt a következő autóig, ez olyan jó 100 méternek megfelelő távolság lehet, és ugye mindig előírják, hogy vigyázz, a világban nagyon vigyázni kell a követési távolságra. De lelki módon pont fordítva van a jó pásztorral, ne legyen közted és közötte távolság. Nulla, nulla legyen. Annyira ott legyél mellette vele, hogy teljesen egyek legyetek, és akkor Isten áldása egyre teljesebb lesz az életeteken. Adja Isten, hogy ez így lehessen, és hát így legyen kedvünk nekünk a jó pásztor mellett lenni, és akarjunk ő mellette élni és lenni, és tényleg gyakoroljuk magunkat ebben a lemondásban, hogy az időnkből Jézusnak oda szentelünk valamennyit, hogy vele lehessünk, hogy aztán vele járhassunk. Kedves testvérek, nem az étek a lényeg, hogy mit eszünk, meg mit iszunk bőti időszakban. Akinek persze ez a problémája, igen, hanem azt mondja Calvin, hogy sokkal fontosabb ennél az, hogy azt a bőtöt gyakoroljuk, hogy lemondok a magam akaratáról, és a Szentlélekre figyelve keresem Jézus akaratát, a jó pásztor akaratát. Áldjon meg Isten így bennünket, hogy ebben a bőti időszakban legyünk hát a jó pásztor mellett, keressük az ő akaratát, és legyen gyakorlatunk benne, hogy megértjük azt mindig, így vezessen minket életre. Amen. Kedves testvérek, most imádságra elcsendesedünk, és ez az imádságos csend egy énekverssel kezdődjön meg. Az említett már 229. dicséretünk második verse legyen, amelyben azt mondjuk el, hogy boldog az az ember, aki dicsért téged és kóstolgatja minden nap szent beszédedet. imádkozzunk, folytassuk ezt a csendességet, Isten előtt imádságban megállva. Köszönjük neked, Istenünk, a jó hírt, amelyet hirdettél nekünk, hogy bár nagyon sokszor álarcot hordunk, de te mégis szeretsz. Annak ellenére is szeretsz, hogy jól ismersz minket és minden gyengeségünket, hibánkat, mulasztásunkat és bűnünket is ismered. Köszönjük neked, hogy annyira szeretsz, hogy az életedet odaadtad értünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük a te halálodat, amellyel kifizetted az életünk árát, az üdvösségünk árát. Köszönjük neked, hogy tulajdonaid lehetünk. Köszönjük neked, hogy így nagyon fontosak vagyunk neked, mert megvédsz minket, és vezetsz minket. Ó Jézus, mit felelhetnénk erre a sok-sok jóságra? Csak azt, hogy valóban hadd lehessünk melletted, hadd járhassunk veled, hozzád egészen közel és egyre közelebb, hogy ne legyünk veled távolságtartók, hanem sokkal inkább majd a világgal legyünk egyre inkább azok, és egészen egyé lehessünk te veled. Istenünk, fogad kedvesen a mi felajánlásunkat, hogy szeretnénk több időt adni az életünkből számodra, hogy szólj hozzánk, és a te hangodat majd aztán nem csak a csendességünkben ismerjük fel, hanem az élet nagy forgatagában is. És ott is vezethess minket, és így ne tévedjünk el. Így áld meg a mi életünket, és legyen áldott a mi bőti időszakunk, hogy téged jobban megismerjünk, és veled teljesebben egyé lehessünk. Így legyen áldás és kegyelem velünk, és mindazokon, akik gyászolnak. Hadd tapasztalhassák meg, hogy fájdalmukban velük vagy. Istenünk, bizonyára nagy űr támadt a szívükben most szerettüknek elvesztése miatt, és ezért felemeljük a mi szavunkat, érettük te hozzád, hogy Jézus Krisztus, te töltsd be az űrt, és a te jelenléted vigasztalja a mi gyászoló testvéreinket, hogy túllássanak a láthatókon, és megragadhassák örökkévaló ajándékaidat hit által. Imádkozunk te hozzád kórházban levő testvéreinkért. Te látod az ő betegségüket, ismered jó fájdalmukat. Jézus Krisztus, ki fájdalmak férfia vagy, állj melléjük, enyhítsd az ő nyomorúságukat. Hatalmadban van gyógyulást is adni nekik, de ha a külső sátorházuk romlik is, lelkük újuljon meg a te jelenlétedben nap, mint nap. Így áld meg őket, és mindazokat a betegeket, akik most itt vannak közöttünk, és azzal a reménységgel jöttek a te házadba, hogy te gyógyító vagy, Jézus Krisztus. Áld meg őket, érintsd meg az ő beteg tagjaikat, hogy gyógyulást nyerhessenek itt a szent jegyekben a megtöretett kenyér által is, mert ez a te megtöretett tested nekünk. Köszönjük neked, hogy sebeidben van gyógyulásunk mindannyiunknak. Imádkozunk te hozzád a világnak békétlen tájaiért. Olyan sokan fegyverrel ölik egymást hatalom miatt, önös érdekek miatt, gonoszság miatt. Kérünk téged, békesség fejedelme, jöjj el, és add, hogy minél több szívben a te békességed megszülessen, és így kiáradjon a békéltetésnek szolgálata, és sok nép, nemzet egymással megbéküljön, és emberek is, és itt mi magunk is, a te néped egymás között, hogy testvéri szeretetben és közösségben lehessünk egyek, hogy a gonosz tüzes nyilait megoldhassuk, és legyünk neked kedvedre, örömödre, és a te dicsőséged közöttünk jelenjen meg. Így áld meg mindannyiunkat, drága jó pásztorunk, hallgass meg minket. Amen. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldjon meg titeket a jó pásztor, aki életét adta érettetek, kövessétek hát őt, és figyeljetek az ő hangjára, hogy mellette maradhassatok. Amen.